lépteidet az Isten vezesse életed.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa egészségi állapota további kórházi kezelést tesz szükségessé, közölte a Vatikán a Gemelli Klinika orvosaitól kapott tájékoztatás alapján. Programjait csütörtökig lemondták. A 88 éves szentatyát pénteken szállították be a klinikára, miután több mint egy hete küzdött hörkuruttal. A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót, az elmúlt 3 évben ezért tartottunk ki a béke mellett, hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta, megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok és az amerikaiak között. 10%-kal már is estek a gázárak, és a forint is lendületet vett, emelte ki, hozzátéve, hogy hamarosan 400 forint alá mehet az euró árfolyama. A kormányfő munkamegbeszélés keretében fogadta a Karmelita Kolostorban Milorad Dodikot, a boszniai hercegovinai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A tárgyalás során a felek áttekintették a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés idei munkatervét. Később Budapestre látogatott a szerb államfő, akit munkavacsora keretében fogadott Orbán Viktor. Alekszandar Vučić ünnepélyes keretek között vette át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetést Súlyog Tamás államfőtől. Az orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország nem tervezi feladni az Ukrajnában elfoglalt területeit, írta meg a Telegraph. A Kreml korábban közölte, hogy Szergej Lavrovot és egy külpolitikai tanácsadóját Szaúd-Arábiába küldték, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljanak az ukrajnai háború befejezéséről, valamint Vladimir Putyin és Donald Trump személyes csúcs találkozójának előkészítéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megérkezett Riádba. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Vladimir Putyin véget akar vetni a háborúnak, és elutasította azt a felvetést, hogy az orosz vezető ambíciói túlterjedhetnek Ukrajna határain, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, nagy problémát okozhat, ha az orosz elnök folytatja a háborút. Kijev nem fog elismerni semmilyen megállapodást, amely Oroszország és az Egyesült Államok között a szaúd-arábiai tárgyalások során született, jelentette ki az ukrán elnök újságíróknak. Csak olyan tárgyalásokat fog elismerni, amelyeken Ukrajna képviselői is részt vesznek, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Emmanuel Macron francia elnök csúcs találkozót hívott össze Párizsba annak megvitatására, hogy az európai vezetők miként reagáljanak az Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalásokra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán a vesztesek találkozójának nevezte az eseményt. Hozzáfűzte, Orbán Viktor kormányfő többször figyelmeztette az európai országok vezetőit, hogyha az unió nem alakít ki önálló békestratégiát, még azelőtt, hogy Donald Trump lesz az amerikai elnök, akkor a háború vesztese lesz Európa, illetve az EU nélkül fognak megindulni a béketárgyalások. Nincs semmi meglepetés, minden a forgatókönyv szerint zajlik, tette hozzá. Még egy hónapig, március 17-ig lehet igényelni a papíralapú személyi jövedelemadó bevallási tervezet postázását, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Hozzátették ugyanakkor, hogy ennek népszerűsége évről évre csökken. Egy Ransom Hub nevű nemzetközi hacker csoport támadta meg a Magyar Nemzeti Múzeum alá tartozó Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, értesült a HVG 360 portál. Zajlanak a helyreállítási munkálatok, a rendőrség nem erősítette meg, hogy nyomoznának az ügyben. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági ellenőrzés indult, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Szlovák és magyar erdőgazdaságok és természetvédelmi kutatóintézetek bevonásával kezdődött együttműködés a tölgyerdők fenntartható művelésének kidolgozására, közölte a Pilisi Parkerdő szóvivője az MT-vel. Mészáros Péter tájékoztatása szerint az együttműködő felek uniós támogatással közel 650 millió forintot fordíthatnak a közép-európai tölgyerdők vizsgálatára, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító szlovák és magyar erdőgazdálkodás fejlesztésére. Végül az időjárásról. A folytatásban eleinte felhősebb, majd gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Fáy Ferenc. Rabság. Magadra vesz, ha úgy élsz, mint a rab, a kővédermet álmok ketrecében, hol üszkös karmod meghasad, s gubancos szűrőd lombja leng a szélben. Fogára tűz az éj, és folyt a nap. S amíg szemedben fészket rak a szégyen, te ott rágódsz a porban, egy falat gyerek vetette emberi beszéden. Magadra vesz, ha úgy élsz, mint a rab, s nem látsz tovább az ember szabta résen. Vesz bukfencet, hogy minden szenvedésen s halálon át is ámíthasd magad, hogy így vagy boldog, s rácsokkal szabad csöbb dolgait közt Isten is megértsen.
Fáy Ferenc Rabság című versét Babócsa Iréka előadásában hallották. Fáy Ferenc költő, az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja, 1921-ben született. Elemi iskoláit Pécelen végezte, középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően jutason kiképzőtisztnek nevezték ki. A II. Világháborúban alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, ahol egy évet töltött Franciaországban, fogolytáborban. Az a kerülése után Kőbánya előjáróságán dolgozott, mint tisztviselő, rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre interneltek, majd letartóztatták, az EVON annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban, közben felesége elvált tőle. Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége, Micske Teréz, és házasságukból 2 fiúk és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó, sokáig élt nagy szegénységben, végül Torontóban helyezkedett el az iskola széknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közölte a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság. Munkásságát többek között Határ Győző és Gyöngyös Imre méltatta, 1973-ban Sík Sándor díjban részesült. Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei, 2006-ban 15 verséhez Dinnyés József daltulajdonosért dallamot és Mondjátok el címmel meg is jelentette. 1981. június 10-én hunyt el Torontóban.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. február 17-e hétfő van. Műsorunk témája a farsang és a keresztény öröm. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát, akivel ezúttal farsangi időszak lévén a farsangról, illetve a keresztény örömről beszélgetünk. Kezdjük egy kronológiai meghatározással, hogy mikortól beszélünk farsangi időszakról, mikor zárult le a karácsonyi időszak.
Szeretettel köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat, a kedves testvéreket. Ugye van ez a nagyon fontos kifejezésünk nekünk, hogy egyházi vagy liturgikus év. Ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus megváltói eseményeinek, cselekedeteinek egy év alatt való megünneplése. És akkor ez Adventtől Krisztus király vasárnapjáig tart. Na most rögtön rögzítsük, hogy a farsangnak, mint olyannak nincs liturgikus megfelelése, tehát olyat, hogy farsangi időszak a liturgikus dokumentumokban, meghatározó könyvekben nem találunk, de hát először is jelentsük ki, hogy tehát ez az évközi időszakban van, és mikortól, na most itt kérem a tisztelt rádióhallgatók fokozott figyelmét, mert jól lehet, ahogyan erre a beszélgetésre is készültem, mert mindenhol azt láttam, hogy a vízkeresztől hamvazó szerdáig terjedő időszakot nevezzük farsangnak. Azonban itt fontosnak tartok egy pontosítást, hogy ugye a vízkeresztet a liturgikus direktóriumban, például a direktóriumban, tehát abban a kis könyvecskében, amelyet minden évben kiadnak, és amelyben megvannak a vasárnapok, főünnepek, az ünnepek és köznapok. És van egy olyan ünnepünk külön, hogy Úrunk megkeresztelkedésének ünnepe. És ez egyúttal, ez egy olyan finomság, vannak ilyen finomságok, szépségek a liturgiánkban, és a liturgikus évünkben, az első évközi vasárnap. De ez még a karácsonyi időszakhoz tartozik, egyébként a karácsonyi időszaknak egy szép ünnepes lezárása. Hát valamiképpen ugye gondoljunk arra, hogy a Zsolozsmában, erre felhívom a kedves testvérek figyelmét, mert nagyon szép, hogy a Zsolozsmában megmaradt az, hogy vízkeresztkor ugye három titkot tár elibénk az imaórák liturgiája. És ez a három titok a következő, ugye a napkeleti bölcsek imádják Jézust, fölkeresik, és hódolnak előtte, és átadják az ajándékaikat, aranyat, töményt és mirhát. A másik ugye az Úrunknak a megkeresztelkedése, és a harmadik pedig Jézus első nyilvános csodája, amelyet János evangéliuma ír le nekünk, és a beszélgetésünk szempontjából egyébként is fontos elemeket hordoz. Titok, amit régen vízkeresztkor együtt ünnepeltek, a szentmisében is együtt ünnepeltek, van egy kettéválás, ugye a második vatikáni zsinat óta, tehát néhány évtizede, hogy a Zsolozsmában megmaradt ez a hármas titok, úgy vízkeresztkor, de a lényeg a következő, hogy a szentmiséket illetően a különösen mióta kötelező ünnep lett, újra január 6-ára tevődött a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán, ennek ugye egy néhány éve, mert azelőtt sokáig a január 6-ához közeli vasárnap volt vízkereszt, és vagy a rákövetkező vasárnapon volt tudunk megkeresztelkedése, vagy rögtön másnap. Ez attól függött, hogy ugye 6-án, tehát hogy mikor volt a vízkeresztnek az ünnep. Később akkor rögtön másnap volt Úrunk megkeresztelkedése, és egy egyszerű ünnep, ha pedig korábban, akkor rá egy hétre volt Úrunk megkeresztelkedése. Százszónak is egy a vége. A farsang egészen pontosan, ha a liturgiát nézzük, Úrunk megkeresztelkedésének ünnepétől, ünnepének a lezárásától, hamvazó szerdáig tart. Tehát a húshagyó kedd éjféléig tart, mert a hanvazó szerda már a böjtnek a kezdete. Ez egy kis pontosítás, hogy azért ne azt lássuk, hogy január 6-ától, vagy január 6-a után már nem kezdődik még el a farsang, hanem még addig van egy hét, és az még a karácsonyi időszak. Utána már, mondjuk január 6-a, tehát akkor utána már 10-valahanyadikán, ugye elkezdődik, illetve akkor megtartjuk Urunk megkeresztelkedésének ünnepét, és az már az első évközi vasárnap, de még karácsony, és már másnap az évközi időről beszélünk.
Igen, hogyha ezt a 2025-ös évet nézzük, ugye idén január 6-a az egy hétfői nap volt, akkor volt vízkereszt ünnepe, ami parancsolt ünnep, ahogy Csabi atya, te is helyesen mondtad, egy jó ideje, ünnepeljük, és ugye idén január 12-én vasárnap ünnepeltük Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepét, és akkor így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen idén január 13-án kezdődött a farsangi időszak.
Így van. Tehát nagyon tiszteletre méltó az, ahogyan a világi médiumokban is, például a közszolgálati televízió csatornáin is, tényleg nagyon szépen, és hát igazán hívő módon, ami gondolkodásmódunknak, ami szemléletünknek megfelelően, szinte mintha prédikáló, tényleg elmélkedő embereket látnánk, úgy beszélnek a bemondók, riporterek, meteorológiában most már külön van egy olyan fejezet, amikor az ünnepekről hosszan beszélnek, például az ünnepekről is, meg különlegességekről, különleges jelenségekről. De hát most tanulja voltam ennek, csak hát ugye mindenhol ez volt valóban, hogy a víz kell. Na most akkor már, ugye, és akkor, hogy leszedjük a karácsony, mert mi, hát ez sem egészen így van. Persze az ember nem megy bele szükségtelenül felesleges részletekbe, de hát azért a gyertyaszentörő boldog asszonyig, már azért, hogyha feldíszítjük azokat a különösen a templomokban, azokat a gyönyörű karácsonyfákat, mégis csak olyan nagyon érdekes lenne, hogy azt mondanánk erővel, meg erőszakkal, meg olyan hatalmi módon a hívek, már pedig vízkeresztkor, vagy pontosabban Urunk megkeresztelkedésének ünnepén le kell szedni a karácsonyfákat. Hát most miért kell? Hát megfér az az évközi időszakkal is. Hát olyan szép, meg azzal is kezdjük, most csak, hogy gyertyaszentörő boldogasszonyról beszéljek, Urunk bemutatása a templomban más néven, ugye, hogy 40 napja volt annak, hogy Jézus Krisztus születését ünnepeltük, és most ezen a mai napon arra gondolunk, hogy az ő szülei elvitték őt bemutatni, felajánlani az Úrnak a jeruzsálemi templomban. Tehát első és legfontosabb, hogy karácsonyi időszak, ezt tisztázzuk, az nem a vízkereszttel fejeződik be, hanem Úrunk megkeresztelkedésének ünnepével.
Igen, és még annyit pontosításként, vagy kiegészítésképpen, ugye azért említetted gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét, mert több templomban, akár itt Tegerben is, akkor bontják le a karácsonyfákat.
Pontosan erről van szó, és megvallom, kezdő plébánosként úgy nagyon azon voltam, hogy az ember ugye tanult, hát a karácsony időszak akkor befejeződik, és akkor még nem is hozták vissza ezt ugye a püspöki karnak a tagjai, hogy január 6-ára kerül ismét parancsolt ünnepként, kötelező ünnepként a vízkereszt, hanem volt ez a mozgó jelleg, és akkor mondták az emberek, és akkor mondtam, hogy de most már itt van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe, meg a vízkereszt, hát azok majdnem egybeestek, ugye az előbb elhangzottak alapján, akkor le kell szedni a karácsonyfákat, és úgy visszaemlékszem, hogy kettő és fél hét után leszedték azokat a gyönyörű fákat, és úgy utána tudatosult bennem, az ember úgy érik, meg hát a gyakorlatban, hogy kikerül, ugye, hogy hát most ezért szól, hogy ezt a templomnak, ezt az ékét, meg az embereknek tényleg ezt a boldogságát, hogy milyen szép fáink vannak, hogy ezt miért kellene elvenni? Hát ez nyugodtan maradjon. Tehát van olyan, és ez a judícium, vagy ez kifejezetten egy lelkipásztori erények egyike, tehát a lelkipásztori bölcs döntés, az azt kívánja meg, hogy hát az, ami a híveknek kedves, az, ami az ő az, ami az ő hitüket élteti, az, ami nekik örömet ad. Hiszen, ugye az örömnek nagy jelentősége van ebben a beszélgetésben is, hát azt nem szabad lerontani, hanem azt erősíteni kell.
Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzed járjon át. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzed járjon át. Kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Kegyelmet járjon át, kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Atyám, ha messze lennék tőled, ha mélyre süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát.
Kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket a farsangról és a keresztény örömről. Vendégünk Kormos Csaba atya.
A farsang szó az mit jelent?
Érdekes és fontos kérdés, de annyit tudunk, hogy, és egy kicsit úgy, hát tipróttam is ezen, hogy most a pontos jelentése, tehát jelentését úgy nem tudnánk, hanem azt tudjuk, hogy a német farsang szóból ered, arra térnék ki, hogy ugye tehát a nagybőjt kezdete a hamvazószerda, ez a 2025. évben, tehát mondhatom, hogy ebben az esztendőben egyébként március 5-én lesz, és hát már előre mondom azt is, hogy húsvét vasárnap április 20-án, hát akkor említsük meg ezt is, hogy a húsvét egy mozgó ünnep, ellentétben a karácsonnyal is még egy jó néhány ünneppel, mindig a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölde utáni vasárnap. És akkor így számítódik ki aztán, hogy a nagybőjt és a nagybőjt kezdete a hamvazó szerda, 40 napos a nagybőjt egyébként, már hogy egy kicsit előre menjünk, de a nagybőjtben 40 napba a bőjti vasárnapok nem számítódnak bele, így történhet aztán az meg, hogy hát egy 46-47 nap eltelik hamvazó szerdától húsvét vasárnapjáig. Na most térjünk vissza a farsanghoz. Azért is nincs külön liturgikus időszaka, és azért van a zöld, hangsúlyozzuk a zöld évközidőben, mert ugye már az évközidőnek a színe a zöld, amely a Krisztus halálon, poklon, sátánon aratott győzelméből fakadó reménynek tehát egy Istentől kapott reménynek, nem csak egy emberi bizakodásnak, optimizmusnak, a jelképe, mennyei atyától, Jézus Krisztus által a Szentlélekben kapott remény. És ennek a színe a zöld, és akkor ebbe szépen beleilleszkedik a farsang. Elhangzott például első nyilvános csodája, kánai mennyegző. Ez János evangélium második fejezetében az elsőtől a 12. versig terjedő részt tartalmazza. Tehát az Úr Jézus mindenhová, egyébként a farizeusokhoz, írástudókhoz, gazdagabb és a szegényebb emberekhez is igyekezett elmenni. Ez meg egy olyan családi esemény volt, mert hát az édesanyja Mária is ott volt, hogy valószínű, hogy valamelyik szint, illetve biztos szentírástudósok is hát ezt ugye megalapozzák, és ébren tartják bennünk, hogy a rokonságból egy ifjú pár kötött össze az életét zsidó szertartás szerint, és hát vagy biztos, vagy egy hétig eltarthatott a lakodalom, fogytán volt a bor, és a szűzanya nagyon szépen közben járt. Az Úr Jézus segített a fiatal páron, ezáltal nem lett botrány, Mária közbejárása gyönyörűen megnyilvánult, hogy nincsen boruk, mondta a fiának, aztán azt mondta a szolgáknak, hogy tegyetek meg mindent, amit mond, de ezt nekünk is mondja.
Keresztényként hogyan viszonyuljunk a farsangi időszakhoz?
Akár komolyabb időszak van, akár egy vidámabb, önfelettebb időszak, mint ez a farsang időszak, mi keresztény emberek, meg katolikus emberek igenis szórakozhatunk, hiszen az Úr Jézus meg a kereszténység nem ellensége az örömnek. Viszont mit nem tart helyesnek? Azt, ami már a bűnös jellegű, ami bűnös jellegű, ami már bűn, hiszen az Úr Jézus testet öltött, és mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Ugye? Tehát a Szentírásból ezt szépen olvashatjuk. Tehát az, ami a testnek is, tehát az evés, ivás, mértékkel, többiekkel való együttlét, helyén való, nincs benne semmi elvetendő. Hát azt mondja, hogy például ugye van ez a könyv, szeretem, és sokszor belenézeketek a családi ünnepek, hát már egy régebbi kiadás, és Istenben boldogult Enzsül Ellák plébános atya írta, aztán hát volt több munkatársa is, például papok, világiak, akik ebben segítettek, de hát ő volt a fő szerző, és azt mondja, hogy mulatsággal, tánccal, farsangi bállal a legkisebb faluban is ünnepeltek, és akkor ő is azt írja, hogy vízkeresztő farsang kegyéig, de hát itt mondom, hogy urunk megkeresztelkedésétől farsang kegyéig, azaz a hamvazó szerdát megelőző nap éjféléig, amely időpontot több faluban még ma is harangszó jelez. Hát ez mondjuk 90-es kiadású könyv, de elképzelhető, hogy például a Dunántúlon, meg akár a keleti részén az hazánknak még van ilyen, hogy harangszó jelzi azt, hogy mikor van a vége a farsangnak. De amíg tart a farsang, addig bál-bált ért régen. Ma erre sincs idő. Írja egy kicsit kesernyésen.
Tehát ahogy elhangzott a farsangi időszak szórakozásnak az ideje, ha nézzük az óvodákat, iskolákat, ugye ott is a gyerekek farsangi mulatságon vesznek részt, különböző jelmezekbe beöltöznek, a felnőttek meg bálokba mennek, már ha vannak bálok, de én úgy látom, hogy az utóbbi években egyre inkább gyakoribbá válik, például az is, hogy egyházközségi bált szervezünk, illetve különböző jótékonysági bálok is szoktak lenni ebben a farsangi időszakban. Csaba atya, te ezeknek a báloknak a szerepét, helyét hogy látod, hol van ezeknek a szerepe, helye a keresztény életünkben?
Hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok, népi ünnepélyek jellemzik a farsangot. A farsang jellegzetesség, hogy a keresztény liturgikus naptárban, vagyis a katolikus liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, ugye ezt már mondottuk, csak egy kicsit más szempontból, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. Megvan az ideje mindennek, hogy az ószövetségi szentírásból ezt szépen halljuk. Megvan az ideje az örömnek, megvan az ideje a bánatnak, megvan az ideje a szórakozásnak, megvan az ideje a befelé fordulásnak. Na most ez az, amit hadd mondjak, és hadd tegyek közzé, hogy olyan csodálatos az, hogy nekünk, keresztényeknek és a katolikus egyháznak, hogy az egyház év révén van egy ritmusunk, egy életritmusunk, ugye? Megvannak az ünnepeink, és nem hiába mondja, ugye Kosztolány azt mondja, hogy a farsangot is dicséri, de a keresztény, egész kereszténységet, ő ugye bár nagyon nagy irodalm már volt, és nagy-nagy költő, és nagy tudású ember, de hát 51 évesen elég korán meghalt, azt írja az egyházi évről, meg a farsang dicsérete is egy kicsit. Azt mondja, részlet. És a sötétség mélypontján december 24-én, amelyet ti szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkor az öröm, hogy a világ, figyeljünk csak, hallgassuk csak, táncra perdül, és ti mosolyogva nézitek a jégszikrás farsangot. De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok, nekik elég volt. Kék leplekkel, hát itt azt hadd jegyezzük meg, hogy ez nem annyira kék, hanem viola, illetve lila színű, leplekkel borítjátok a templom képeit, hamut hintetek a kiózanult fejekre, és azt mondjátok, memento homo, porból lettél és porrá leszel. Az élet nem lehet örökös vigalom, a rózsa mellett felvérzik a tövis. Most itt még azt hagyj jegyezzem meg, hogy ez ugyancsak a Családi Ünnepek című könyvből van, de addig, amíg elhangzana az elég volt, megindul, ez már nem Kosztolányi, a színpompás karnevál. A riói karnevál fogalommá vált az egész világon, ugye Brazília. Tévi állomások százai közvetítik egyenesből. A mohácsi busójárásra is sokan érkeznek, ezt is említsük meg, határokon túlról is. És szép pénzeket fizetnek a különböző busó foárarcokért. Aztán valóban elég volt, karnevale, ez azt jelenti, emlékszem, hogy professzor Dorhai Lajos is mondta ezt nekünk kispapkorunkban, hogy mondj búcsút a húsnak. Ugye a káro kárnisz az a hús, a vále pedig, hogy hát elválni, búcsút mondani, mondj búcsút a húsnak, mert kezdődik a 40 napos nagybőny, hogy edzed magad a jóra, hogy életedben minél kevesebb legyen a veszőfutás, tehát, hogy minél többe a kereszthordozások, az önmegtagadási gyakorlatok, a bőjtök, a lemondások által a szenvedéseket ne úgy tekints, mint csapásokat, hanem olyan lehetőségeket, amelyek megtisztítanak, megedzenek, ki égetik belőled a rosszat, és alkalmassá tesznek arra, hogy egyre hasonlóbbá legyél az Istenhez. Na most a bálokhoz, egyházközségi bálokhoz visszatérve, ezek nagyon örvendetesek. Miért? A minap is beszélgettem emberekkel, világiakkal, aztán hát papukkal is, de sok emberrel. Kérem, hát itt van egy olyan baj és egy olyan jelenség a mai világban, hogy bizony az fiatalok szenvednek attól, hogy nincsenek olyan kulturált ismerkedési lehetőség. Persze, ez, amiről most beszélek, ez az egyházközségi báloknak csak egyik megközelítése, de én úgy érzem, hogy nagyon fontos, és egyáltalán a báloknak. Nagyon sokszor már a papságom elején, visszaemlékszem, mondták idősebbek, hogy tisztelendő úr vagy atya, tessék már figyelni, vagy plébános úr. Hát ugye régebben voltak olyan szép megismerkedési lehetőségek, mert volt az a sok bál. A legények ugye nyalkán, szépen, daliásan megjelentek, a lányok felvették, annyira készültek, felvették legszebb ruháikat, és hát a megismerkedésnek, a párválasztásnak egy kifejezetten nagy lehetősége volt. Most ez nagyon jó, hogy különösen mióta hát ugye a diktatúrák időszakának vége van, mert az az embereket egy kalodába zárta az örömtől, a keresztény örömtől, egyáltalán mindenféle kibontakozástól elszakította, hogy mindenféle kibontakozást megtiltott, és az embereket úgy hideg, rideg, sötét börtönbe zárta, vagy a szószoros értelmében, vagy átvitt értelemben. Na most ezek az egyházközségi bálok azt mutatják meg, amit a Szent Pál apostol mond az első korintusi levél 10. fejezet 31. versében, hogy akár isztok, akár esztek, akár bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére, ugye? És hát ezek az egyházközségi bálok, és most például, most is egy hosszabb időszak van, vagy egyáltalán a bálok. A bálok, tehát, mert azért van vadászbál, horgászbál, különböző hivatásoknak a bájai. Hallom vissza, hogy az emberek különösen ebben a mai sokszor úgy fásult, kiégett, olyan közömbössé vált világban, hát szomjaznak arra, hogy legyen közösség, hogy legyen örvendezés, hogy legyen idő arra, hogy beszélgessenek, hogy egy kicsit maguk mögött hagyják azt a tengernyi sok gondot, ami bizony van családban, munkahelyen, az embereknek a lelkében, a világ változásait látva. Ugye ez így kiszakad az emberek között egyrészt, tehát egy kiszakadás, örvendezésnek a lehetősége, és akkor a világi báloknál is közösség, ez már a második szempont, a harmadik, hát az egyházközségi báloknál pedig alkalom arra, hogy megmutassuk azt magunknak, mint egyházközségnek, meg a világnak is, ugye egy egyházközségi bálon hát részt vetnek olyan hozzátartozók, olyan ismerősök, akik mondjuk rendszeresen nem gyakorolják a hitüket, nem járnak valamilyen okból templomba, de hát szépen ugye családtól eljön. Hát és akkor láthatják azt, hogy mint annak idején Jézus a kánai mennyegzőn, hogy az Úr Jézus példáját követve, hogy tudunk örvendezni. Amit Szent Pál apostol mond, hogy hát legyetek olyan emberek, hogy tudjatok együtt sírni a sírókkal, és együtt örvendezni az örvendezőkkel, ugye? Azt hiszem a római levélben. Tehát az egyházközségi bálok, ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó kérdés és terület, hogy azt mutatják meg, hogy a farsangnak és a báloknak nagyon-nagyon fontos szerepük van. Nagyon fontos szerepük. Kérem szépen a tisztelt rádióhallgatókat, titeket, kedves fiatalok, kedves fiúk és kedves lányok, különösen is, hogy ne legyetek befelé fordulók, ne hagyjátok, hogy bocsánat, ez szinte lerágott csont vagy közhely, de sajnos igaz, hogy ez a digitális világ magatok alá gyűrjön. Ne a kütyükkel, meg a különböző elektronikus eszközökkel, meg a mesterséges intelligenciával, hanem a természetes intelligenciátok legyen meg, természetesek legyetek, és a természet fölöttire vágyjatok, és ennek nagyon alkalmas terei a farsang időszak és az egyházközségi bálok.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te irgalmad. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírnak.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság.
szent évben vagyunk, ugye a szent évnek a mottója, hogy a remény zarándokai, a remény, illetve az öröm valamiképpen összekapcsolódik, ugye mind a kettő egy pozitív töltetű fogalom. Ebben a szent évben hol tudjuk elhelyezni a farsangi időszakot?
Így van, most különösen is fontos, ami imént elhangzott, és hát ugye ki hirdette meg a szent évet, most ugye Ferenc pápa, a jelenlegi szentatyánk, és hadd idézzek tőle, most ez nem a 2025-ben hangzott el, és nem a 2025-re készülve, hanem egyáltalán úgy keresgéltem, hogy ő az örömmel kapcsolatban úgy mit mond, és azt mondja Ferenc pápa, hogy 2018. május 28-a egy prédikáció, egy elmélkedése egy szentmisében, egy homíliája, azt mondja, hogy a keresztény ember örömöt lélegzik. És akkor azt mondta, hogy legyünk az öröm és a béke emberei. Tehát ebben a szentében erre különleges, elsősorban időt, de tereket is biztosít az, hogy legyünk az öröm és a béke emberei. Tehát Szent II. János pápa azt mondta, hadd utaljak erre vissza, hogy mi a papoknak egy ünnepélyes alkalommal, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondotok, még az sem, hogy mit tesztek, hanem az a legfontosabb, hogy kik vagytok. És ha azt látják az emberek, hogy mi külön-külön és közösségként, nagyon kérem, egyházközségként, tehát ne az egyéni megszentelésünkkel foglalkozunk, és akkor a másikkal pedig nem, hanem az Isten is az felebaráti szeretet legyen egy. Ugye felebarátot, az édesanyámat, az édesapámat, a keresztanyámat, az unokatestvéreimet Istenért szeressem. Az egyházközségi tagokat is Istenért szeressem. És az mondja ugye a pápa, hogy legyünk az öröm és a béke emberei, és most ugye a remény zarándokai ebben a szent évben. Tehát ezek, mint egy az Krisztus Urunk megváltói győzelméből fakadó gyümölcsök. Ez, hogy béke, ez, hogy öröm. És hát a Galata levél 5. fejezete pedig le is írja, hogy a szent lélek gyümölcsei, hát Jézus megváltásából ugye fakad a szent lélek, ez mint egy gyümölcsfa, és a gyümölcsfának vannak gyümölcsei. Tehát ne jutalomban gondolkodjunk, nagyon okosan mondja Barsi Balázs atya, ne hanem hogy van a gyümölcsfa, és annak vannak gyümölcsei. Tehát mondjuk a Jézus megváltói keresztje is gyümölcsfa, abból fakad ugye a megváltás művéből a Szentlélek, és a Szentléleknek a gyümölcsei, amit Szent Pál apostol le is ír, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, illetve egy testi rendezettség, testi-lelki rendezettség. Azt mondja a pápa 2018-ban, amit most 2025-ben a szent évben megvalósíthatunk, hogy az öröm a keresztény ember lélegzete. Az igazi béke adta öröm nem csal meg, miként a mai kultúra kínálata, mert az bizony sokszor megcsal, mely ezernyi dolgot talál ki, hogy szórakoztasson bennünket, hogy vége érhetetlen életöröm darabkákkal lásson el. Ferenc pápa a Szent Mártaház kápolnájában tartott szentmisén kiemelte, a keresztények egyik megkülönböztető jegye az öröm. Minden próba, tétel és nehézség ellenére. Még egy néhány sor tőle. Homiliájában a pápa Márk evangélium napi szövegéből indult ki, amely a gazdag ifjú történetét mondja el. Az ifjúnak nagy vagyona volt, azért nem tudott lemondani saját érdekeiről. A szent atya ennek kapcsán jegyezte meg, hogy az igazi keresztény nem lehet sötét ábrázatú, sem szomorú. Az öröm emberét az jellemzi, hogy a béke és a vigasztalás embere, a nem örömteli keresztény nem jó keresztény, vélekedett Ferenc pápa. Itt jegyzem meg, ugye vannak ilyen visszacsatolások is, hogy például ezek az említett egyházközségi bálok vagy egyházközségi rendezvények adjanak nekünk lehetőséget arra, hogy legyen egy paradigmaváltás, tehát egy alapvető szemléletváltás, hogy nehogy a világ szerint gondolkodjunk, hanem legyünk a világosság gyermekei. Mit jelent ez? vannak olyan emberek, tehát ne a rokonszenvesekkel, a jóarcúakkal, a gazdagokkal tartsunk együtt, mondjuk egy bálon, vagy egy farsangon kívüli rendezvényen is akár, hanem tényleg tekintsük azokat, akik egy kicsit olyan gyámoltalanok, visszahúzódók, visszafogottak, stb. Nyíljunk meg, tehát figyeljünk oda mindenkire, figyeljünk fokozottan a másikra. És a Szent Év például erre ad lehetőséget, hogy mi úgy nyerjünk a Jóistentől bocsánatot, meg aztán úgy nyerjünk teljes búcsút, vagyis úgy engedje el a büntetéseinket, hogy a bennünk lévő rendezetlen hajlamokat, például az özésre való nagy hajlamot, hogy úgy el vagyok, meg jó keresztény vagyok, de úgy sok ember úgy nem figyelek. A kicsikre. Hát milyen nagy öröm az például egy szegény embernek, hogyha megy haza a szentmiséről, ott felém lakik, és akkor megállok, és hazaviszem. Sokan erre nem is gondolnak. Ott vannak együtt a szentmisén, a szentségimádáson, és mondjuk nem viszik haza. Hát örömet kell szerezni. A tudatosságra ad lehetőséget, és hát azt hadd mondjam, hogy amit ugye itt mondja a Úr Jézus János Evangélium 15. fejezetében, azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, mi legyünk olyanok, mint Jézus. Jézus mindig boldog volt. Jézus mindig kiegyensúlyozott volt. Jézus mindig azt sugározta, hogy az az öröm, hogy az ember megteszi a jót. Számunkra ez azt jelenti keresztények számára, és ezt akarjuk a világ számára adni, hogy a Jóistennek az akaratát, azt, amit a Jóisten tőlünk kér. Azt mondja Jézus, ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartom atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ugye milyen szép? Ezeket azért mondom nektek, most figyeljenek a tisztelt rádióhallgatók és a kedves testvérek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szeretelek benneteket. És az a nagyon érdekes, hogy mikor mondja ezt Jézus? A szenvedése előtti estén, az utolsó vacsorán, ott Jeruzsálemben, a cönákulumban, az emeleti teremben.
Igen, és zárásként még talán én is idehoznék egy szentírási idézetet, az első Tesszalonikai levél 5. fejezetének a 16. és 18. versei, hogy Jézus itt is mit kér tőlünk, három dolgot kér, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Hogy ebben a három kérésében is ugye az öröm az első, hogy mindenkor örüljetek. Ennek kapcsán, Csaba atya, zárásként milyen üzenetet tudnál megfogalmazni? Mit adhat örömteli keresztény ember a világnak?
3+1 dolgot mondanék. Az első az, hogy Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből idéznék, méghozzá a 13. fejezetből. Ezt adventben szoktuk általában felolvasni, de ide is nagyon illik, és a Szent Évre is illik. Majd, igen, 13. fejezet, 11. verstől. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból, üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel, vessük át le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evésben, ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban is, dobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Tehát jogunk van a szórakozáshoz, örömhöz, örvendezéshez, és oda is kell figyelni, és örömet kell szerezni a másiknak, le kell vetni az önzésünket, de egy bizonyos határig. És ugyancsak, most ez, azt mondtam, hogy egy, kettő, ugyancsak a római levél, hallgassuk, hogy milyen is a mi örömünk. 14. fejezet, 17. verstől olvashatjuk a következőket. Az Isten országa nem eszem, iszom, hanem igazságosság, öröm és béke a Szentlélekben. Testvérek, hallgassátok csak, milyen buzdítást ad az apostol Pál. Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt is rokonszenves az embereknek. Na és azt mondtam, hogy három, a harmadik pedig az, hát a kedvenc papköltőm, Mécs László, és ilyen egyszerű szavakkal fogalmazza meg azt, hogy hogyan viszonyuljunk mi, keresztények, katolikusok a farsanghoz, most a Szent Évben, bármikor az egész életünk folyamán, és hogyan viszonyuljunk a másikhoz. És ezt szeretném most a üzenetként átadni, és ezt valósítsuk meg közösen Isten segítségével a Szentlélekben az Úr Jézus által, az Atya Isten tetszésére. Azt mondjad, Mécs László, halljad világ vallomásomat. Egyszerűek legyünk, mint az országút, hogy mindenkihez elmessünk, jók legyünk, mint a levegő, hogy mindenkit átölelhessünk, édesek legyünk, mint a kenyér, hogy mindenkit etethessünk, és vidámak legyünk, mint a bor, hogy mindenkit megnevettessünk.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba atyának ezt a beszélgetést a keresztény örömről és a farsangról, és annyi kulisszatitkot így végezetül a hallgatóknak is elárulhatunk, hogy amikor Csabi atya megjelenik itt a szerkesztőség épületében, akkor mindig a nevetéstől hangos lesz ez az épület, mert ő is mindig örömmel érkezik ide közénk, és mindig egy-egy vicc kíséretében a mi szívünket is megvidámítja és megnevettet minket. Így volt ez a mai beszélgetés előtt is, ami különösen azért is volt jó, mert most tényleg a keresztény örömről volt szó. Köszönöm szépen, Csabi atya, neked ezt a beszélgetést.
Hadd mondjak annyit, hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást, és másrészt azt kívánom minden tisztelt rádióhallgatónak, hogy Isten szent lelkének, amely a megváltásból fakad, az öröme adjon békességet, szeretetet és hát örömet minnyájuk szívébe. Ne keseredjenek el sohasem, hanem kérjék a Jóisten segítségét, a rosszat pedig mindig győzzék le jóval.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!